Füles bagolyolvasó, Móricz Zsigmond. Baleset. A mester a hegy alatt lakott egy kis házban. Ezt a házat a nagynénjétől örökölte. Afrikában volt, mikor megkapta az értesítést, hogy Manci néni meghalt és ő az egyedüli örököse. Abban az időben azzal foglalkozott, hogy az afrikai színeket lerögzítse. Az a sajátságos ideája volt, hogy a Szahara homokját magával a homokkal festette meg. Elképzelhetetlen, mennyi kísérletbe került, amíg festői hatást tudott kihozni ebből az átkozott holtanyagból, amely vibrált és tündöklött odáig, amíg mérhetetlen távolságban és mennyiségben ott feküdt a napfényen, de rögtön sötét, nehéz masszává lett, amint ő a vászonra fölragasztotta. És mégsem hagyta abba, olyan színösszetételeket talált ki, amelyek végre érzése szerint elérték a valóság hatását. De ezzel sem volt megelégedve, ő túl akart tenni minden realitáson és étlen szomjan egyik képet a másik után csinálta, volt olyan képe, amely 30-40 kiló volt, nem is képek voltak ezek, hanem valami csodálatos alkotmányok, amelyen végeredményben rajta kívül senki sem tudott eligazodni. Közben annyi vörös hagymát és fokhagymát megevett, mint az egyiptomi gulágépítő is lefogyott úgy, hogy csak a csontja bőre volt. Egyik betegségből a másikba esett. A szakálla, haja megnőtt, de ezt mind észre sem vette, csak küzdött fantasztikus művészi céljaiért. A Manci néni halál híre csodálatos hatással volt rá. Egyszerre eszébe jutott az a másik világ, amelyből kiszakadt, amelyet ott hagyott, s látta magát kisgyereknek, odahaza a füzesek alatt, a sajópartján ugrándozott és eszébe jutottak a csillogó szárnyú bödőjök, a pettyes katicabogarak, érdekes, hogy már kisgyermekkorában, mikor még hírét sem hallotta a festészetnek, folyton azon járt az esze, hogy lehetne ezeket a csillogó-villogó színeket úgy megrögzíteni, hogy az soha el nem újjon. Ellenállhatatlan vágy támadt benne, hogy rögtön hazaszaladjon. Hát ha mégis tévedett, hát ha ez az igazság, hogy csak az otthona szép. Hirtelen szürke lett előtte az egzotikus földöv minden színpompája és a sajóparti zöld kaszálóba szeretett volna beleheverni, lefeküdni, az arcát beletúrni a lekaszált szénába, engedni, hogy az ártatlan drága kis hangyák telefolják a két mesztelen kis karját, bizseregtessék a hátát, az arcát, és úgy vágyott még azokra az apró csípésekre is, amiktől vörös lesz a bőr. Milyen édes, csiklandozó édes érzés ez mind, valami lágyfürdő, testének lelkének, ez idegen, kegyetlen, zordon, egzotikus világok áradata után. Rögtön összecsapta a tubusait, ecsetjeit és ugyanolyan szédült rohanással pakolt és ment haza, ahogy egy évtizeddel ezelőtt elrohant hazulról. Azt hitte, sohse fog többé visszatérni abba a poshat, kultúrátlan, piszkos kisvárosba, ahol őt senki sem értette, bolondnak nézték, ahol senkivel nem tudott szót váltani, és most egyszerre az indiák után, Perzsia, Arábia, Egyiptom és Kelet-Afrika minden csodája után, reszkető testtel vágyott vissza a piszkos, sápadtegű, eláporodott kedélyű kisvárosba. Amit nagyon akar az ember, az feltétlenül megtörténik. Néhány hónap múlva már otthon is volt. Igaz, ez a néhány hónap határtalanabbnak tűnt fel előtte, mint a bolyongásban eltöltött 10 év. Azóta itt lakott a hegy alatti kis házban. Milyen csúnya volt ez a ház. A Manci néni öregségére megbolondult, lebontotta az ősi, nádfedeles kis hajlékot és egy modern, két szobából, konyhából álló, tűzfalas házikót épített a helyére, még a kertet is elrontotta, a régi fákat kidobatta, a földet rigoloztatta, szőlőt akart beleültetni, de már arra nem jutott a kis életéből. Az udvar sem tetszett neki úgy, ahogy volt, levágatta a domboldalt, a régi bodzafának még a gyökere sem maradt meg, ellenben csúnya agyagdombok maradtak el planírozatlanul. A szomszéd is óriási szerencsétlenség, elébe építkezett a házikónak és hasonló modern külvárosi házacskája ott állott az ablakok előtt 10 méternyire és elfogta a reggeli napot. Ő persze nem nyúlt hozzá semmihez. Manci néni igen jó gazda volt, egy kis tőke is maradt utána, amelyik éppen úgy elég volt az ő legszűkebb szükségleteire, mint ahogy elég volt a néninek. Nyugodtan élhetett, senkinek sem volt azért adósa, mert hiszen részben azért is menekült el, mert egyetlen rokona, a Manci néni, valahogy az ő öreg anyjától zsarolta el ezt az egész kis birtokot, és az most csak visszaszállott rá, mint jogos tulajdonosra. Ha 10 év előtt kapta volna meg, akkor mit csinált volna vele? Eladta volna, hogy külföldi útjára egy kis tőkét szerezzen. De most, hogy visszaérkezett, kellően megtörve és kifáradva, esze ágában sem volt, hogy hozzányúljon, vagy valamit elveszítsen belőle. 7 számra ült a rideg szobában, úgy tele volt a természet minden lehetséges szenzációjával, hogy nem bírt kinézni az ablakon, elviselhetetlen volt, hogy kimenjen a hegytetőre és belenézzen a sajó menti tájképbe. Az egész tél úgy telt el, későn kelt, senkivel nem beszélt, Kevés ételét maga főzte meg, haját, szakállát nem gondozta, életfáradtság és az egész világegyetemmel szemben valami szörnyű életunalom volt benne. Tavasz felé megérkeztek a képei. Nagy ferslógok jöttek, és engedte, hogy azokat lerakják az egyik szobában, föl sem bírta bontani, nem érdekelte, nem izgatta, félt tőlük. Éjjel nem bírt aludni, úgy szégyelte magát. Itthon, ebben a józan levegőben, mintha megnyílt volna a szeme, vagy lenyírták volna a szárnyait, valami ismeretlen erő megszüntette a fantáziáját. Borzasztóan szégyelte magát. Éjjel felült az ágyában és égett az arca a szégyentől. Ilyen hallatlan tévedés, ekkora eltévejedés, a művészet alap problémájától. Szeretett volna fejszét, kalapácsot venni és mielőtt emberi szem láthatná, összezúzni, megsemmisíteni őrült ostoba képeit. Lekaparni a homokot és kisöpörni, elásni az egészet. Az egész múltját el akarta ásni. Azt a 10 esztendőt, amit végig szenvedett és végig őrjöngött az 5 világrészen keresztül. Egyedül, magára maradva, beletemetkezve a saját, egyre bizarrabb, egyre féktelenebb és egyre vadabb álmaiba. Nem kellett volna ezt. Hogy történt ez? Hogy lehet, hogy ennyire öntudatlanul, mintha egy orkán söpri a falevelet, egyre butább forgatagban haladt tova. Valamelyik nap a helybeli lapszerkesztője jött hozzá. Hírét hallotta a megérkezett képeknek és neki úgyis fantasztikus híre volt az egész városban, ahol senki sem ismerte, csak a nevét és a furcsa régi emlékeket, hogy annak idején nem volt hajlandó megfesteni a főispán arcképét, díszmagyarban, dacára annak, hogy a főispán jó akaratából kapott 8 esztendőn keresztül némi ösztöndíjat, amellyel mégis eljutott Münchenbe, sőt Párizsba is, ahol 2 évet a Julien iskolában töltött. Ez a díszmagyaros arckép lett volna tulajdonképp a fölavatás, bevezetés a társaságba, városuk szülöttjének társadalmi akceptálása. Most a szerkesztő a ládák tartalma iránt érdeklődött. Kidobta. Pár nap múlva a szerkesztő másodmagával jött, a múzeumi titkárral. A polgármester üzenetével, hogy átengedi a városháza nagy termét a kiállítás rendezésére. Pénz, barátom, pénz, nagy változás történt, mióta maga nincs itthon. Ma már 3 bank van a városban. Csak úgy hemzsegnek a bankigazgatók, gyárosok, hajlandók pénzt adni képért. Üveges szemmel bámult rájuk. Emelje annak a ládának a sarkát, ha annyi aranyat adnak, amennyit az a láda nyom, akkor sem fogok egy darabot sem eladni belőlük. Megállapították és elterjedt a híre, hogy bolond. És ő maga is azt hitte. De valami hiányzott az életéből. Eddig észre sem vette azt, hogy él. Akármennyire őrültnek látta is most utólag azokat a fantasztikus lelkesedéseket, amiket életében végig szenvedett, arra jók voltak ezek, hogy átrepítsék a szakadékokon, eddig nem volt életében sem éjség, sem fáradtság, nem volt unalom, nem voltak veszedelmek, nem voltak sivatagok, nem volt zavaró idegenelem sehol. Egy egységes boldog lendület volt ez az élet. Kire mit tartozik, hogy milyen volt? Az övé volt, nem csinálta másnak és neki jó volt. Ha fájt valami, csak az fájt, hogy ennek a boldog szédületnek egy-egy pontja itt-ott elmaradt. Mint a gyermek, aki sajnálja elmaradt apró kis lábanyomát is otthagyni a parti homokban és úgy érzi, mintha magából veszített volna el valamit, úgy sajnálta ő, szívszakadva sajnálta azt a képet, amelyiket Kalkuttában hagyott egy kereskedelmi társaság igazgatójának a falán, hogy az ma is ott függ és magából kiáraszt egy embert, aki most itt él s nem érzi teljesnek magát ebben a szomorú kis vihilóban, mert hiányzik a ládákból 1 tucat vászon. Zokogás tört ki belőle. Életének 1 tucat emléke oda van. Gyilkosai, mintha 1 tucat tört vágtak volna testébe, mint Szent Sebestyénnek. De ha megszűnt benne a Szent Láz, akkor miért él tovább? Élni csak azért, hogy az ember éljen. Őrület nélkül élni és mégsem lehetni olyan józan polgár, mint a többi emberek. Sok tűnődésre, sok fejfájásra adott okot ez a bús magába szállás. Úgy vonzolta az életet, mint valami rendkívüli terhet és még az is örömet adott neki, hogy legalább annyi kötelessége, dolga van, cipelni a saját életét. Néha végigment a kisvároson. Lógó fejjel, csüggett lépésekkel, bánatosan, hosszú haja a vállán lógott, hosszú, ritka szakálla a kabátja gombjukába gombolódott. Ha végigment a városon, félt az emberektől és borzadt a ránéző szemektől és valami torzöngúnyal tette ki magát az emberek pillantásának. Egy este valami csodálatos dolog történt vele. Először nem is értette, mi az. Villámlás, mennydörgés, napsütés. Állott mereven, állott és egy lassan, kimbolygó léptekkel szembe jövő fiatal nő arcára bámult. A nő észrevette őt és ránézett. Nagy szürke szemei voltak és élesen és valami titokzatos meglepetéssel nézett rá. Egy pillanatig a szemük össze is kapcsolódott és ő úgy maradt ott a járdán állva, megdöbbenve, mintha a villám sújtotta teljes lángra gyúlt. Megfordult és utána nézett a leánynak. Az néhány lépést ment, ugyanolyan lágy és tétova léptekkel, mint akinek semmi dolga a világban. Csak indus nők tudnak ennyire karcsú, ennyire önfelett lépésekkel járni és nehéz korsót emelni büszke fejükön. Ennek a leánynak, mintha az élet súlyos korsója volna a fején, ugyanolyan játékos beleszokottsággal vitte magát végig a kisváros keskeny aszfaltján a Torzmalter házak között, és a festő csak nézett, nézett utána, és egyszer csak megindult ő is ugyanolyan imbolygó, kissé botorkázó, kissé táncos lépésekkel, mintha a nő minden egyes pórusa külön ugyanolyan rezzenésre és mozdulatra indítaná egész testét. A lány egyre lassabban ment, érezni lehetett rajta, tudja, hogy követi őt. A sötét kapunál egyet fordult, hogy átmegy a másik oldalra és ebben a pillanatban visszanézett és a szemük megint találkozott. A lány arcán az esti napfényben valami csodálatos tündöklő fény volt. Mosoly volt rajta, valami boldog mosoly, gúny is volt rajta, csúfolódás, kinevetés, de ez nem fájt. Ez olyan volt, mint a csaláncsípés, amely után meleg marad az ember bőre, de nem halálos. Hogy lehet az, hogy egy rövid pillanat annyi erőt, tüzet tud átsugározni egy lélekből a másikba? Vagy nem is átsugároz, csupán felgyújt. Kész száraz rőzsét, szalmakazlat, egyetlen szál gyufának a lángoskája lángba borít. Aztán a lány átment az utcán, a festő ott maradt, és az egész világ szemét magán érezte, és az egész lelke tüzelt, valami boldog szégyenkezést érzett, és mégis csak ott maradt, kővé vált fakirrá lett, aki nem bír többé 10 000 évig innen elmozdulni. Szemközt a város egyetlen nagy kávéháza volt, nagy tükörablakokkal, márványasztalokkal. A lány ide ment be, a festő szíve elszorult. Ebben a kisvárosban nők nem járnak kávéházba. Délután 5:30-kor, ki lehet egy magányos lány, egy ilyen szép lány, az Istennek ilyen kivételesen szép teremtése, aki karcsú, magas lábszárakkal, magasra emelt fejjel, rövid hajjal, egy véda istennő aktjával belép a kávéház ajtaján. Oly sokáig állott ott. Azt hitte, napok teltek múltak el, bár csak néhány perc volt. Egyszer csak látta, hogy a lány kalap nélkül megáll az ablakban, nem néző rá, aztán tovább megy egy másik ablakba, szórakozottan és tétován, de otthonosan. Leforrázva érezte magát, megmozdult, tovább ment. Ismét lehajtotta a fejét, ismét görnyedt lett, összeesett, az élet csüggettsége súlyosabb lett benne, mint valaha. Fiatal korának emlékei, piszkos, kisvárosi emlékek újultak föl benne. Diákkori, csúnya gondolatok szennyét érezte magán és lassan tovább ment. Csak mikor kiért a mezőre, a városnak ellenkező részén, nem arra, ahol az ő házikója felé visz az út, csak mikor föltűnt előtte a leszálló napfényében a hódmező bokros, lankás, ősítófenékszerű tájképe, akkor eszmélt magára. Ebben a tájban volt valami Közép-Ázsia képeiből. Távol hegyek is látszottak, csak nem olyan kéken, mint a hindosztáni csúcsok. Hirtelen karavánokat látott, tevéket a távolban, ahogy bókoló fejjel tova mentek az alkonyodó estén, aztán egy lányt látott, aki magas korsóval a fején jött a forrásról, egy magas leány, szürke szeme ide világított, és ő érezte azt a boldog szédülést, amely hatalmába kerítette egész testét. Aztán megint nem látta a lányt, de lehúnyta a szemét, hogy lássa.